Mcsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A remény évében a reménység zarándokaiként újítsuk meg hitünket, mondta Berta Tibor tábori püspök a Lourdes-i Magyar Szentmisén a 65. Nemzetközi Katonai Zarándoklat nyitónapján, május 16-án. Maga a zarándoklat több mint 200 magyar katona részvételével késő este nyílt meg a délnyugat-franciaországi kisváros, 10. Szent Pius föld alatti bazilikában. A tábori püspök a Lourdes-i jelenések barlangjánál bemutatott magyar nyelvű szentmisén homíliájában emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa a remény zarándokai mottóval meghirdetett szentéve konkrét cselekvésre ösztönöz. A remény arról is szól, hogy felcsillantsuk a másik emberben azt a lehetőséget, hogy ő is a remény embere legyen, fogalmazott. Mint mondta, az irgalom és a bűnbánat keresése nem öncélú, hanem az egymás iránti felelősségvállalás útja. A 65. Nemzetközi Katonai Zarándoklatot Antoine de Romanée, a francia fegyveres erők tábori püspöke nyitotta meg a 25 000 fő befogadására alkalmas 10. Szent Pius föld alatti bazilikában tartott szentmisével egybekötött ünnepségen. A Magyar Zarándoklat zenei szolgálatát a Magyar Honvédség Budapest helyőrség zenekar biztosította a megnyitón. A katolikus tábori püspökség szervezésében több mint 200 magyar zarándok, köztük hivatásos, szerződéses katonák, honvéd tisztjelölt és kadét résztvevő ők érkeztek Lourdes-ba. A jövő évi költségvetésben 4800 milliárd forintot fordít családtámogatásra a kormány. Ez a nemzeti össztermék 5%-a. Ekkora támogatást még soha nem kaptak a magyar családok, mondta Kon Zsófia államtitkár. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hozzátette, a kormány 2010-hez képest ötszörösére növelte a családtámogatásokra fordított összeget. Közölte, a magyar családpolitika lényege, hogy minden élethelyzetben igyekszik segíteni és rugalmasan reagálni az új igényekre. Kon Zsófia hozzátette, a teljes körűen megújult 30 féle családtámogatás közötti eligazodást segíti a család.hu oldal. Kínában központi politikai kérdéssé vált a környezetvédelem és a fenntarthatóság, miközben energiatermelésük az elmúlt 20 évben megötszöröződött, és az ázsiai ország adja a világ ipari termelésének 31%-át. Hangzott el Áder János volt köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjének ma közzétett legújabb adásában. A Kék bolygó klímavédelmi alapítvány kuratóriumi elnökének vendége, Salád Gergely egyetemi oktató elmondta, Kínában politikai kérdéssé vált a környezetvédelem, mert rájöttek arra, hogy ha nem változtatnak eddigi felfogásukon, akkor megfulladnak. Megértették, hogy hiába a gazdasági növekedés, ha annak egy részét a környezeti pusztulás megállítására kell felhasználni. Áder János felidézte, hogy a kiotói klíma megállapodás alól Kína felmentést kapott, abban az időben még fejlődő országnak számított, mára viszont Kína lett a legnagyobb kibocsátó. Lényeges szempontnak nevezte, hogy míg Kína 2013-ban a villamos energia 75%-át szénerőművekben állította elő, ez ma 59% úgy, hogy energiaigényük rendkívüli mértékben nőtt. Jobb hely lett a világ, miután a térségünkben három fontos választást is megtartottak, értékelt a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, három fontos választást is tartottak, és leginkább a román elnök választás második fordulója miatt lehetett izgulni, mint fogalmazott. Nikus Ordan, bukaresti főpolgármester nyerte a román elnök választást, aki az európaiságot, az autonómiát és ebből következően a magyar közösség tiszteletét is képviseli. Hozzáfűzte, hogy vasárnap tartották a lengyel elnökválasztás első fordulóját is, valamint szintén vasárnap tartották a főpolgármester választás első fordulóját Zágrábban is. Május 20-áig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített személyi jövedelemadó bevallási tervezetet és rendelkezni az adó 1+1%-áról. Aki nem módosít a tervezetén, annak az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve a kiajánlott tervezete lesz az érvényes bevallása, közölte a hivatal a Magyar Távirati Irodával. Végül a keddi időjárásról. Általában napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. majd vastagabb felhőzet vonul magasabb szinteken délnyugat felől. Gyenge záporok előfordulhatnak. Helyenként megélénkül az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 19 és 24 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. május 19-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Polonkainé Valcsev Ivanov Évával, a Várva Várt Alapítvány Borsodabó-Üzemplén vármegyei koordinátorával beszélgetünk célokról, eszközökről, krízishelyzetekről, Várva Várt gyermekekről. Majd Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk a Superszum háladíjról. Majd Vas Leventét, a Miskolci Herman Otto Múzeum sajtóreferensét kérdezem aktuális terlatokról, tervekről. Tartsanak velünk, érdemes! Egy rövid zene után kezdünk. Polonkainé Valcsev Ivanov Évával, a Várva Várt Alapítvány Borsodabó-Üzemplén vármegyei koordinátorával beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
Szia András, üdvözlöm a hallgatókat is.
Május első hetében volt a születés hete, ezt ünnepeltük, ez az apropója a mai beszélgetésünknek. Mivel is foglalkoztok, mondjuk el?
Az alapítványunk a várandóságok miatt krízis helyzetbe került édesanyáknak a segítésével, vagy családoknak a segítésével foglalkozik. Minden olyan esetben segítünk, amikor megjelenik a terhesség. Kétség, az anyukák vagy kétségbe esnek, vagy nagyon örülnek ennek a hírnek, és ilyen módon azoknak tudunk segítséget nyújtani, akik kétségbe esnek, és nem tudnak ezzel az új élethelyzettel mit kezdeni.
Milyen fajta segítségekre számíthat, aki felkerestiteket a bajban?
Elsősorban van több krízis számunk, van egy központi krízis számunk, illetve van helyi telefonszámunk is, ezt mindent megtalálnak a érdeklődők a Facebook oldalunkon és a központi weboldalunkon. Azt a segítséget tudjuk nekik nyújtani, hogy nincsenek egyedül. Tehát, hogy ebben az esetben, amikor ő kétségbe esik, az a legfontosabb, hogy legyen mellette valaki. Mind a mellett, hogy a mi célunk az, hogy a megfogant gyermekek megszülessenek, hogy várva várt gyermekként szülessenek meg, vagy a saját családjukban, vagy abban a családban, ahol őt várva várják az örökbefogadás által. Ilyen módon, hogyha valaki egy segítségkérést indít felénk, és felhívja a krízis számunkat, vagy a védőnő felé jelzi ezt a problémát, akkor mi felvesszük vele a kapcsolatot telefonon, egyeztetünk vele, hogy miben tudunk első körbe abban segíteni neki, miben érzi a legnagyobb hiányát. Van, aki élelmiszert kér tőlünk, mert éhezik, van olyan, aki hirtelen nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni, és lelki segély problémákkal keres meg minket, mentális problémákkal, olyan helyzettel, hogy mi a következő lépés, mit kell ebben a helyzetben tennie, vagy lehet, hogy éppen azért, mert a párja kicsekkol ebből a kapcsolatból, amikor megtudja, hogy az asszony vagy a hölgy várandós, ez is egy nagy probléma, és ilyenkor az anyuka, vagy a leendő anyuka gondolkodik azon, hogy abortuszra megy és elveteti a magzatát. Ebben a helyzetben is tudunk segíteni, semmiképpen nem úgy, hogy lebeszéljük arról, hogy abortálja ezt a magzatot, hiszen ez az ő döntése, ő élete, viszont mi életpárti emberek vagyunk. Illetve abban a helyzetben is tud segíteni, amikor már előre haladott abba a várandósága, és rájön arra, hogy hát nem lesz pénze addig, amíg a gyermek megszületik, és akkor tárgyi segítségnyújtást tudunk adni ezeknek a családoknak.
Egy évben körülbelül hányan keresnek fel titeket?
Országos számot tudok mondani, illetve tudok helyet is. Országos szinten több mint 600 esetet kezelünk. Ebből Borsod-Dabó-Üzemplén vármegyében tavaly 84 esetünk volt, ami hát majdnem az egyhatoda az országos esetnek. Itt van Szabolcs megyében a legtöbb olyan eset, ahol a várandóságuk miatt krízis helyzetbe kerülnek az édesanyák, és körülbelül évente a központunkban olyan 3000 telefonhívás érkezik be.
Nagyon nagy számok. Egy országos szervezet vagytok?
Így van, országos szervezet vagyunk. 13 évvel ezelőtt alakult meg ez az alapítvány, és azóta az életvédelem van a központban, a gyermekvédelem, és már majdnem minden megyeszékhelyen működünk. Több helyen van helyi irodánk is, és nem szeretem ezt a szót, hogy vidéken, de Budapesten kívül ez volt az első olyan iroda itt Miskolcon, amivel az önkormányzat támogatta a kiemelten közhasznú munkánkat. És a megyében ezt a fajta tevékenységet, a várandósok segítését semmelyik más szervezet nem látja el, csak mi.
Egy nagy rakterotok is van, tehát foglalkoztok azzal is, hogy a szükséges eszközöket megkapassák a kismamák.
Így van, ez egy 62 négyzetméteres központ itt Miskolcon, 4 helyiségből áll, most éppen a tárgyalóban beszélgetünk egymással, és van egy raktárunk, ahol ékesrendben dobozokba be vannak rakva méret szerint kisfiúnak, kislánynak azok az eszközök, ruhák, babaholmik, kelengyék, amik szükségesek ahhoz, hogy egy krízis helyzet esetén körülbelül 20 perc alatt össze tudjuk rakni azt az adományt, vagy azokat a tárgyi eszközöket, ami egy újszülött fogadásához szükséges. Az önkénteseink válogatják ezeket a ruhákat, és ők rakják bele ezekbe a dobozokba. Mivel újszülöttnek adjuk ezt az adományt, így rendkívül fontos számunkra az, hogy higiénikus, tiszta állapotban legyenek ezek az eszközök, főleg a babaruhák, vagy amik közvetlenül az újszülöttel érintkeznek. Van mosógépünk, adományba kaptuk azt is, úgyhogy ha valaki úgy hozza be ezeket a tárgyi eszközöket, babaruhákat, hogy nincs ideje otthon átválogatni, csak a helyet foglalja a polcon a gyerekszobába, akkor tegye bele egy nagy szemetes zsákba, hozza be ide hozzánk, és itt az önkéntesek mindent átválogatnak.
Mire van a legnagyobb szükség, tehát hallgatóink hogyan segíthetnek, mivel segítsenek?
Bármit tudunk fogadni, ami egy újszülött fogadásához szükséges, legyen az a cumi-cumis üveg, akár megmaradt tápszer, hogyha már mondjuk nekik nincs rá szüksége, babaruhák, tisztálkodási eszközök, olyan eszközök, amikkel az édesanyja be tud menni a kórházba, tehát hogy hálóink, köntös, törölköző, papucs és tisztálkodási eszközök, ilyen kozmetikumok, de legfontosabb és legnagyobb szükségünk mindig a babakocsira és a kiságyra van, azt kapunk a legkevesebbet, arra van a legnagyobb szükség. Hogyha valaki bajban van, akkor az kerül a legtöbb pénzbe, és sokszor mi magunk is megdöbbenünk még 6 év munka után is, hogy egy emberi élet, egy gyermeknek a megszületése sokszor egy babakocsi múlik, hogy meg tudják-e venni a szülők, vagy kapnak-e, vagy nem. De hogyha nekünk van itt a raktárunkban, akkor azonnal oda tudjuk adni. Ha nincs, akkor mivel országos szervezet vagyunk, akkor más városokba le tudjuk idehozni. Ha nekik sincs, akkor pedig pénzért megvesszük.
Gondolom, amikor már nagyobb a gyermek, akkor kinő sok mindent, minden családban így van ez. Ilyenkor behozhatják, tehát használt dolgokat, csak még használható dolgokat vártok, ugye?
Így van. Mi annak örülünk, hogyha olyan dolgokat kapunk, olyan adományt kapunk, amit ő is szívesen megkapna, hogyha ő lenne olyan helyzetben, hogy bajba kerül. Úgyhogy tiszta állapotú, de nem baj, hogyha gyűrött, tehát hogy ezekkel igazából nem foglalkozunk, hanem ne legyen rongyos, foltos, szakadt, pecsétes, olyan állapotban legyen, amit másoknak is tovább tudunk adni, és minden olyan dolgot várunk, ami számukra már teljesen felesleges. Igazából az alapítványunk éppen ezért nem pénzt kér, hanem olyan eszközöket, amik csak a helyet foglalják különböző helyeken, garázsokban, dobozokban, padláson, sufniban, kinek hol vannak ezek a régi emlékeket őrző tárgyak, de előbb-utóbb ez a gyerek, sőt nem előbb-utóbb, hanem nagyon hamar felnőnek ezek a gyerekek, úgyhogy ha ez már felesleges az ő számukra, akkor hozzák ide be. Péntekenként 16 és 18 óra között van aranyóra ügyeletünk, az önkénteseink egy beosztás alapján fogadják ezeket a tárgyi adományokat, be lehet hozzánk jönni, szétnézni, teljesen transzparens, átlátható módon működünk, szívesen várva várunk mindenkit, aki erre jár és be szeretne jönni hozzánk.
Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést.
Most érkeztél erre a földre, arcodon még az angyalok könnye, még az útra küldött szót a szíveden hordod. Te vagy a tűz, és annak a melegét szól. Felém szaladsz puha talpakon, s a bőröd illatát magamba szívhatom, ahogy engem kutatva nézel az ablakon. Indulnom kell, de a szívemet itt hagyom. Nekem elég az is, hogy létezel.
Folytatjuk beszélgetésünket Polonkai Néval, Csev Ivanovével, a Várva Várt Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával.
Beszéljünk még egy kicsit az örökbefogadásról, örökbeadásról. Ez egy krízis helyzet igazából az édesanyának ebben, hogy lehet segíteni.
Úgy tudunk segíteni, hogy mi a szociális térképen egy komoly szakmai szervezet vagyunk, főleg itt a térségben, ahogy említettem, nincsen más, aki ezt a feladatot ellátja. Ezért mi szorosan együttműködünk a területileg illetékes védőnőkkel, családsegítőkkel. Nem ritka az, hogy esetmegbeszélésre hívnak minket egy-egy olyan esetben, amikor láthatóvá válik, hogy a gondozást, tehát a várandóság ideje alatt a szülők nem nagyon törekedtek arra, hogy a gyermeket hazagondozható állapotba hozzák. Rosszak a lakáskörülményeik, nincsen megfelelő jövedelmük, beteges valamelyikük, tehát a házaspár valamelyik tagja beteges, ezért ezekben az esetekben, mivel a védőnő szorosan látja azt, ami a családokban zajlik a 9 hónap alatt, ők a mi szemünk, ők a mi fülünk, és minden egyes esetet egyeztetünk velük. Tehát úgy, hogy hozzánk betelefonálnak, hogy nekem babakocsira lenne szükségünk, az nem életszerű, mert így akkor mindenki betelefonálhatna, mert nyilván ez a legdrágább dolog egy újszülött fogadásához. Ezért mi minden egyes esetet országosan egyeztetünk a területileg illetékes védőnővel, vagy családsegítővel. Ha már jelzés érkezik tőlük, hogy ez a gyermek várhatóan nem hazagondozható, mert mondjuk a szülőknek már vannak gyermekeik, de ők mind nevelő szülőknél vannak, vagy nem megfelelő a lakhatásuk, vagy nincs megfelelő jövedelmük, akkor felmerül lehetőségként az örökbeadás. Ugye az alapítványunk csak nyílt örökbeadást tud elindítani, ezért mi semmiképpen nem terhet rakva a szülőre, a szülőkre, az anyára legfőképpen, hogy ezt a gyermeket már pedig örökbe kell adnia, mert nem olyanok a körülményei, hanem mi lehetőségként felvillantjuk ezt számukra. A mi célunk az, hogy minden gyermek a saját családjában az édesanyjával és az édesapjával legyen. Tavaly például csak 14 örökbeadásunk volt, mert nem ez a fő célunk, hanem az, hogy úgy dolgozunk, úgy gondozzuk a családot, hogy otthon maradjon a gyermek. De vannak olyan élethelyzetek, amikor ez nem megvalósítható, és ezt amikor a szülő, az anya felismeri, hogy itt már nincs más kiút, csak azt, hogy várandósan gondoskodjon arról, hogy egy örökbefogadó szülőt válasszon a listáról, a várólistáról, az örökbefogadásnak a várólistájáról, akkor elindítjuk ezt a folyamatot, de ezt a legvégsőkig elmegyünk, hogy mégis a szülőnél maradjon, de hogyha nem, akkor pedig elindítjuk az örökbefogadást.
Gondolom hosszú ez a lista, tehát sokan várnak gyermekre.
Meglepő, hogy ez a lista nagyon hamar már az elejéhez közeledik, tekintettel arra, hogy hoztak egy olyan törvényi szabályozást, hogy a kórházban hagyott gyermekek, itt például Borsodban nagyon sok gyermeket hagynak a kórházban, hogyha az anya 6 hétig nem látogatja a kórházban a gyermeket, akkor ez a gyermek örökbefogadható lesz, tehát hogy nem kell most már éveket várni, 3 hónapot, 6 hónapot, hanem 6 hét alatt tulajdonképpen örökbefogadható állapotba kerül, és mivel ez a folyamat rendkívül felgyorsult, most tulajdonképpen az a gyermekek száma és az örökbefogadók száma lassan összeér, így most már egyáltalán nem olyan hosszú a várólista. Előfordul az, nem ritkán, hogy akár hónapok alatt is gyermekhez lehet jutni azoknak a pároknak, akik már akár évek óta várnak arra, hogy gyermekük legyen.
Mit vizsgálnak ilyenkor, tehát amikor valaki örökbe akar fogadni egy gyermeket?
Ez egy meglehetősen alapos folyamat, hiszen tényleg nem egy kis kutyát fogadnak örökbe, és tudom, hogy már egy állatnak az örökbefogadása is az állatmenhelyeken egy hosszabb procedúra, de itt meg még alaposabbak a gyámhivatalnak a munkatársai. Először is jelentkeznie kell a területileg illetékes gyámhivatalnál a párnak, aki örökbe szeretne fogadni. Ők kifejezik a szándékukat, hogy van-e származási megkötés, életkori megkötés, hogy például csak mondjuk 3 éves gyereket, vagy csak mondjuk nem roma gyermeket szeretnének örökbe fogadni, tehát elmondják azokat a kritériumokat, hogy kit szeretnének örökbe fogadni, vizsgálják az ő egészségi állapotukat, vagyoni helyzetüket, vizsgálják az alkalmasságukat, hogy ők alkalmasak-e az örökbe fogadásra, tehát pszichológiai vizsgálatok vannak. Ez egy ilyen komplex folyamat, és a végén erről kapnak egy ma már 2 évig érvényes határozatot. Ezzel a határozattal lehet hozzánk jelentkezni, tehát hogyha megvan ez az érvényes határozat, akkor megkeresik az alapítványunkat, vagy bármelyik más olyan alapítványt, aki örökbefogadással foglalkozik az országban, van egy olyan 6-8 alapítvány körülbelül, megkeresik őket a határozattal, egy bemutatkozó levéllel, egy motivációs levél, hogy miért szeretnének örökbefogadni fotókkal, és ezt elküldik az alapítványunkhoz, az alapítványunk felveszi velük a kapcsolatot, és elindul ez a folyamat, elindul ez a procedúra, néhány papír, dokumentumot, megállapodást ki kell még tölteniük, amit visszaküldenek hozzánk, és ezzel indul el a várólistára kerülés nálunk.
Ölelve forró, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz, csak fogd meg, kibont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész, csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam, légy boldog nálam. Hitünk és létünk, parányi részünk, teste tölt és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva, álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, már itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz, csak fogd meg, kibont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden csepnyi rész, most már tőled lesz egész,
sétés és szívembe zám. Gyere hát tovább. Szívem minden sejt tíz, most már bárhol jársz elérsz. Csak fog meg kibont a cárnyom, s majd légy mindig boldog nálam.
Folytatjuk beszélgetésünket Polonkai Névval, Csev Ivanovével, a Várva Várt Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei koordinátorával.
A bajba jutott kismamáknak meddig segítetek, tehát mondjuk a gyermek hány éves koráig?
Hány hónapos? A gyermek 6 hónapos koráig segítünk azoknak a családoknak, akik krízishelyzetbe kerülnek. Sokszor a szülés után derülnek ki olyan dolgok, hogy erre sem számítottak, arra sem számítottak, vagy koraszülött volt a baba. Most például volt egy esetünk itt egy borsodi kis településen, egy kis faluban. Hirtelen megindult a szülés, az anyuka ilyen módon otthon szülte meg, a faluba szülte meg a gyermekét, koraszülött lett a baba, és most kezdenek el kapkodni, hogy még nem tudták megvenni a kiságyat, de már mivel be kell járnunk Miskolcra a kórházba, ezért a pénzük is elfogyott. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan krízishelyzet, amire nem lehetett így felkészülni. Nekik például itt a raktárunk belül van már készítve egy kis ágy, amit reméljük a mai aranyóra ügyeletben el is visznek tőlünk. Én szeretném a lakosságot arra buzdítani, hogy mindenki álljon egy jó ügy mellé. Annyi jó alapítvány, civil szervezet, egyesület van, ahol lehet segíteni, és szükség is van az önkéntesek munkájára, idejére, ne adj Isten pénzére, hogy oda tegyék magukat egy-egy olyan ügy mellé, amivel tudnak azonosulni. Legyen az a gyermekvédelem, legyen az az állatvédelem, vagy környezetvédelem. Mindenki meg fogja találni azt a civil szervezetet, ahol sikeresen tud együttműködni a vezetőkkel, vagy a helyi munkatársakkal. És most nem utolsó sorban ne feledkezzenek el rólunk, hogy az 1%-ért kampányolunk, hiszen mi civil szervezetek sehonnan nem kapunk más támogatást, csak a magán és céges adományokból, illetve az 1%-okból. Úgyhogy köszönjük szépen, hogyha ránk is gondolnak, várva várjuk az ő 1%-ukat is.
Ezen kívül önkénteseket is vártok. Milyen feladatok várnak az önkéntesekre?
Az önkéntesek először is megismerik a tevékenységünket, megismerik azt a munkát, amivel mi foglalkozunk. Szívesen tudunk nekik feladatokat adni, például a ruhaválogatásban, vagy egy raktárnak a rendben tartásában, betanulás után esetleg az aranyúra ügyeletben is be tudnak segíteni, sőt, itt ragadom meg a lehetőséget, hogy felkeltsem a fiataloknak az érdeklődését, hiszen az 50 órás kötelező szolgálatot azt nálunk is le tudják tölteni, le tudjuk igazolni. Tudunk beszélni a prevencióról, a szexuális edukációról a fiatalok esetében, hiszen bár ott van a mobiltelefon a kezükben, és minden információhoz hozzáférhetnének a fiatalok, de nincs különbség egy budai elitiskola és mondjuk egy borsodi kis település ugyanolyan korú gyermekei között, ugyanolyan alul edukáltak, vagy hát, hogy alacsony az ismeretük arról, hogy a szexualitásnak milyen rejtelmei vannak, hogyan lehet védekezni például egy-egy aktus során. Ebben van még nagy szerepünk, és ez lesz a következő nagy feladat, amit mi szeretnénk elindítani, amint minisztériumból engedélyt kapunk erre.
Mikorra várható, hogy az iskolákban ilyen órákat lehet tartani?
Tekintettel arra, hogy most a minisztériumban minden ilyen jellegű preventív szexuális oktatást megszüntettek, vagy egyáltalán felfüggesztettek, azért, mert az Európai Unióban jövő LMBTQ lobby rendkívül erős volt, és olyan tapasztalatok voltak, hogy óvodákba, iskolákba olyan típusú oktatások zajlottak, vagy akartak ilyen jellegű oktatásokat megszervezni, ami nem volt összhangban azzal, hogy az anya nő és az apa férfi, nem politizálva, hanem ugye ez egy ténykérdés, nem vindikálva a jogat ezeknek a szervezeteknek arra, hogy nőként tudunk csak szülni. Ezért ezt az oktatást, ezt a fajta oktatást éppen ezért, hogy ne legyen ilyen jellegű negatív felvilágosítás, vagy egy ilyen téves információ átadás a fiatalok számára, vagy érzékenyítés, talán ez a legjobb szó, ezért most mindent megtiltottak, úgyhogy mi keresztény konzervatív értékeket valló embereknek tartjuk magunkat, ezért továbbra is azt valljuk, hogy a fiúknak a fiúkkal kapcsolatos szexuális oktatást kell megtartani, a védekezéssel kapcsolatos, a lányoknak pedig azt, hogy hogyan válhatnak nővé, hogyan válhatnak anyukává a későbbiek folyamán, és nagyon fontos, hogy ezt megtanítsuk a fiataloknak, mert nagyon kevés szó esik erről, míg a családokban is ezt ma már tabu témaként kezelik, pedig a társadalmunk rendkívül átszexualizált, mindent átsző ez a fajta tudatlanság, és olyan helytelen formákat alkalmaznak a fiatalok, hogy szinte tárgyként kezelik egymást, és a testüket sem egy értéknek tartják, egyszerű és megismételhetetlen értéknek, hanem tárgyasították. Úgyhogy ebben várunk egy áttörést, várunk egy olyan fajta engedélyt, amit a minisztériumtól tudunk csak megkapni, és elindulunk az Értékes vagy című szexuális edukációnkkal.
Mondjunk elérhetőségeket.
Legfontosabb az, hogy a weboldalunkat talán a legegyszerűbb megjegyezni, a www.várvavárt.hu. Ott minden információt megtalálnak a helyi irodáinkról, de hogyha már helyi iroda, akkor Miskolcon a 3530 Miskolc Vörösmarty utca 45 szám alatt vagyunk megtalálhatóak itt a 4 emeletes bérház alatti üzletsoron. Minden pénteken aranyúra ügyeletünk van. Az országos krízisszámunk 0630 329 73 15, vagy Miskolcon is van krízisszámunk, az 0670 312 43 91, illetve a közösségi médiában is megtalálnak minket, keressenek ránk nyugodtan, hogy Várva Várt Miskolc, és meg fogják találni a munkánkat, tevékenységünket, elérhetőségünket, és minden olyan aktuális információt, amit megosztunk a követőinkkel.
Éva, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
Az elmúlt percekben Polonka Iné Valcsev Ivanov Évával, a Várva Várt Alapítvány Borsodabó-Üzemplén vármegyei koordinátorával beszélgettünk. Most zenélünk, majd a Miskolci Herman Otto Múzeum aktualitásairól számolunk be önöknek.
Érzem én, ahogy nézem.
folytatásban Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk, egyfajta előzetes is a csütörtök reggeli műsoromhoz, a Segíthetünkhöz. A Superszum háladíról hallhatnak, a hónap végéig várják a jelöléseket, a legjobb pedagógusokat keresik.
Szerettük volna megmutatni legalábbis valamilyen szinten, hogy vannak még olyan pedagógusok, akik szívvel, lélekkel és a szülőkkel együttműködve nagyon-nagyon-nagyon jó triumvirátust alkotnak a gyerek, szülő és pedagógus háromszögben. Gyerekekért mindent megtesznek, és olyan alázattal és empátiával és örömmel végzik a munkájukat, amit mi szülők tulajdonképpen keresünk a pedagógusban. Nekik sem könnyű. Én ezt elhiszem. Nagyon sok intézményben nagyon, nagyon nagy kezet kapott a szülői gárda, amit ők azért elég nehezen tudnak, és nem is az ő feladatuk lenne tulajdonképpen koordinálni. De mi szülők úgy gondolom, hogy hálásak kell legyünk azért, amit a gyerekeinkkel véghez visznek nap, mint nap. Tanítják, oktatják őket, és nekik nagyon nagy részük van abban, hogy a gyerekünkből mi és ki lesz. És hogyha mi pozitív példát tudunk mutatni egy ilyen díjjal, hogy mi mennyire hálásak vagyunk, és a legjobbakat keressük, és a legjobbakat kiemeljük egy piedesztára, és megmutatjuk, hogy igen, ő a pedagógus, akkor, hogyha már csak egy másik pedagógus követi, de kettő, de három, de lehet, hogy tíz, akkor már megérte. És tavaly négy fantasztikus pedagógust tudtunk díjazni, akik elképesztő projekteket vittek véghez az elmúlt sok évben, de azzal az összeggel, amit nyertek a háladíjjal, ami 500 ezer forint, az elmúlt egy évben ugye már most azért elköltötték a pénznek a nagy részét, és meg is kapta ugye minden négy pedagógus a pénzt. Azért látszik, hogy jó helyre kerültek ezek a díjak. És ez a díj, ez egyre több pedagógushoz és egyre több szülőhöz eljut, és egyre több olyan lehetőséget kap ez a díj, mint például ugye a héten volt a civil díj átadója, ahol országos szinten döntős lett maga ez a projekt, a Superszum háladíj. Tehát a rengeteg civil szervezet, rengeteg civil projektje között dobogós helyezést ért el egy év alatt. Ez a negatív gondolatból pozitív projekté avanzsált Superszum háladíj, és ott állt a Nők Lapja Café, az Erste Bank, az Élelmiszerbank vezetőivel, rengeteg alapítvány vezetőjével, rengeteg nagyon-nagyon tehetős ember között, akik szavaztak erre a háladíjra, és azt mondták, hogy ennek a döntőben van a helye. Mert ez egy olyan projekt, amit meg kell mutatni mindenkinek is. Volt bemutatkozási lehetőségem, ugye most voltam csütörtökön pont Pesten, nem nyertük meg a díjat végül, de én úgy gondolom, hogy egy 5 éves alapítvány életében másodszor döntősnek lenni ilyen projektekkel. Van, aki soha életében el sem jut, és még csak projekteket sem csinál, és nem is visz véghez. Mi másodszor voltunk döntősök, mi másodszor állhattunk a dobogó valamelyik fokán. Ez az önkénteseket és a mi munkánkat én úgy gondolom, hogy nagyon magasra emeli, mert jó dolgot csinálunk, és most már tényleg mindenhol elismerik a munkásságunk, úgyhogy én ennek nagyon örülök.
Én meg gratulálok innen is.
Köszönöm szépen.
Ezért hogyan lehet nevezni mondjuk pedagógust, hogy működik ez, és mikor van a díjkiosztás?
Mi május 31-ét húztuk meg ugye a jelentkezés vagy jelölés beküldési határidejének. Nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Tehát lehet, hogy egy jelölést fog kapni a nyertes pedagógus, és ugye azért mindenki ismer mindenkit, azért 5 olyan kuratóriumi tag van, aki elbírálja ezt a díjat, akik azért valamilyen szinten, és ők is ismertek, és ők is ismernek nagyon sok mindenkit, tehát feleslegesen írja bárki is olyat a pedagógusról, ami nem igaz, mert azért tényleg mindenki ismer mindenkit. De nagyon-nagyon-nagyon jó jelölések jöttek, már most is van több mint 47 jelölésünk, és színvonalas, olyan jelölést írjanak, ami megfogja a kuratóriumot, tehát amiben azt mondják, hogy igen, mi őt keressük. Nem elég az, hogy szereti a gyerekeket, kiviszi a játszótér a gyerekeket, jól tanítja a gyerekeket, nem kiabál a gyerekekkel. Ezeket én láttam a jellemzésekben. Nem erre fogjunk háladíjat adni. Tehát itt tényleg tegye bele a szülő is az energiát, és írjon egy 10-10 mondatot azokra a kérdésekre válaszoljon, ugye, amik benne vannak ebben a kérdőívben. Lehet, hogy egyetlen egy jelöl is fog arra a pedagógusra érkezni, és mégis ő lesz a nyertes. Tehát nem az egész osztály szülői gárdáját kérjük, hogy nevezzen, hanem egyet, de az nagyon jó.
Az elmúlt percekben Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. A témáról bővebben csütörtök reggel 9 óra után hallhatnak.
lépnék. Oda mennék, én oda mennék, neked odaadnám. Odaadnám, magam odaadnám, a csoda partján. Én oda mennék, igen, oda mennék, neked odaadnám. Odaadnám, magam odaadnám.
A folytatásban Vas Leventét, a Herman Otto Múzeum sajtóreferensét kérdezem.
Szeretettel köszöntelek, Levente, a Zoomon a túlsó végén, szervusz.
Szia.
Mivel készültök így a tavaszi időszakban a látogatóknak?
A 2025-ös évünk egyébként a 2024 után, még egy 2 perces felvezetőt, ha megengedsz a programok előtt, azt gondolná az ember, hogy egy ilyen év után, mint a 2024, amikor képtárat nyitottunk, 2 állandó kiállítással, régészeti látványraktárt nyitottunk, több időszaki kiállítást nyitottunk, 125 éves évünk, 125. évét élte a múzeum, évkiállítása lettünk, a régészeti látványraktár ugye külön díjas volt az évkiállítása versenyben, ez mind 2024-ben történt, és egy ilyen év után fordultunk rá 2025-re. Azt hittük, hogy, vagy azt gondolná az ember, hogy egy ilyen év után megpihenünk, és nem lesznek folyamatosan programjaink, kiállítás megnyitóink, hanem egy kicsit visszavonulunk, de nem. Ebben az évben is rengeteg programunk van, fogok is majd programokról konkrétan. Májusban például 1-2 naponta vannak programjaink, de olyan is van, hogy egy nap alatt van több. Általánosságban elmondható, hogy a múzeumok életében ez a késő tavasz kora nyár a legpörgősebb. 2025-ben mi például Miskolcon a Herman Otto Múzeum kiemelt helyszíne lesz a múzeumok éjszakájának. Ez az országos rendezvényre vonatkozik, aminek kiemelt rendezvény helyszíne lesz a múzeum. A múzeumok éjszakája az, ami ezt a első fél évnek, ezt az első program dömpingjét kvázi hát lezárja. Tehát, hogy áprilistól kezdve májusig, június végéig folyamatosan vannak programjaink, utána az iskola, ahogy is a júniusban, ahogy az iskola véget ér, nyilván a MUSZPED része már annyira nem jelentős, és az ősszel fogunk pedig újra beindulni a Múzeumok Őszi Fesztiváljával. Így hirtelen nagy általánosságban. Ami a legfrissebb igazából a múzeum életében, az egy múlt héten avatott legfrissebb időszaki kiállításunk itt a főépületben, Virágzó Népművészet címen. Ezt múlt héten a Miskolc Városnapján nyitottuk meg. A Virágzó Népművészetnek igazából az idei különlegessége az volt, hogy a Herman Otto Múzeum is aktívan bekapcsolódott a pályáztatás folyamatába. A Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel közösen rendezte ezt a kiállítást a Herman Otto Múzeum. Ez egy alkotópályázat volt, melyet a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület hirdetett meg, és ennek az alkotópályázatnak a zsűrizett válogatott anyaga látható most a múzeumban. Itt közel 400 népi iparművészeti alkotást tartalmaz, amelyhez a múzeum is hozzájárult egyébként néhány értékes műtárgyal, közel 300 éves megyaszói kazettákkal például, ami a történeti tárunkhoz tartozik. Igazából ez a Virágzó Népművészet kiállításunk, ugye ez a hagyományos népi kultúra értékeire próbál rávilágítani, múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsolódnak hozzá, kézműves foglalkozások, rendezvények 6 hónapon keresztül, tehát november 9-ig látható egyébként ez a kiállításunk, szerves része lesz a Múzeumok Éjszakájának és a Múzeumok Őszi Fesztiváljának is. Mint már korábban említettem, ez a tavasz koranyár nagyon sűrű időszaka a múzeum életében. Minden nap szinte vannak programjaink, art coaching megy a Miskolci Galéria Rákóczi házában, Színész Múzeumban, Vasnóra vezetésével, kiállítás megnyitóink vannak, babamama programjaink, Jókai 200, Lévai 200-hoz kapcsolódó estek felől, vasóestek, de hogy mondjak konkrét programot is, itt májusban, például május 21-én Pankucsi Márta beszélgetős sorozata folytatódik a Miskolci Galéria Rákóczi házában, Értünk Miskolcon címmel, ezúttal Pankucsi Márta jogász, szociológus beszélget Hajdú Lászlóval, a Miskolci Jogi Kartól a Miskolci Szohói címmel, május 21-én, május 22-23, tehát mind a kettő napon, 1-1.45 percben baba-mama programot tartunk babával a múzeumban, Gólya viszi a fiát címmel, melynek helyszíne a most megnyílt Virágzó Népművészet című időszaki kiállításunk, milyen szerelmi jelképekkel találkozhatunk a népi díszítőművészetben, milyen népi hiedelmek kapcsolódnak a születés témaköréhez, ezt fogjuk körbejárni, május 22-23. Szintén 23-án tartunk idén először a látványraktárunkban, a régészeti látványraktárunkban egy előgyereknapot. Ősembernek, szarmatának lehet majd beöltözni, társasjáték lesz, őskori foci, kama, régészeti leleteket lehet majd kiásni, és a többi, és a többi. Ugyanezen a napon kultúrtörténeti kalandozásokat is tartunk, képzőművészet, zenetörténelem nem csak haladóknak alcímmel. Ugye ez egy 2025-ben induló rendezvénysorozatunk, ez a második előadás. A képtár itt, ezen a programon a képtárnak a képeiből kiindulva folytatjuk az ismerkedést a társ művészetek segítségével, letűnt korok lényeges inspirációs forrásával, a görög-latin mitológiával. Így néz ki a májusunk első fele, utána pedig 30-án hangszínfesztivál lesz a Miskolci Galériában, június 13-án régészet napja, ez egy családi nap, június 21-ét már említettem, múzeumok éjszakája, kiemelt rendezvényünk, június 30-án Feledi Gyula grafikus művész anyagából nyílik válogatás a Feledi házunkban. Ezek maguk azok a programok, amik kvázi felnőtt programok, vagy családos programok. Azonban gyerkőcöknek is készülünk programokkal, rengeteg nyári táborral. A nyári táboraink azok igazából kettő részre oszthatóak. Van egy része, ami tipikusan kvázi napközis gyerektábor, és vannak képzőművészeti szabadiskoláink. Az alkotóházhoz kapcsolódóan három tábort fogunk nyáron tartani. Elsőnek a címe Mesél az erdő, kalandozások a meseerdő térképen. Ide ez egy kreatív napközis tábor, 6-tól 11 éves korú gyermekeket várunk, augusztus 11-től 16-ig fog tartani maga a tábor. Orosz Stefán Renát, a képzőművész és művészettanár fogja ezt vezetni, illetve Zámborszki Eszter mesemondó is csatlakozik majd. Ezen kívül kettő darab szabadiskola lesz még a Miskolci Galéria alkotóházában tartva. Június 30-ától egy sokszorosító szabadiskola, ami egy litográfiai kurzus, ide 14 kötője 24 éves korú embereket várunk, illetve tartunk még egy nyári képzőművészeti szabadiskolát is, ami egy egyhetes képzőművészeti kurzus, szintén ugyanezt a korosztályt, a 14-24 éves korosztályt várjuk ide augusztus 4 és 8 között, Radics Márta keramikus művész rajztanár vezetésével. Illetve a Herman Otto Múzeum múzeumpedagógiai osztálya is meghirdette szokásos nyári élménytáborát a Herman Otto Múzeumban, június 30-ától július 4-ig tart napközis táboruk.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk beszélgetésünket Vas Leventével, a Herman Otto Múzeum sajtóreferensével.
Melyik a legsűrűbb hónapotok a látogatószám szempontjából?
Szerintem a május, ami a legsűrűbb tényleg. Tehát például májusban egy-két naponta vannak programjaink, van olyan napunk, amikor a kettő programunk is van egy nap.
Mint említetted, tavaly nyílt a régészeti látványraktár és a képtár. Mesélj ezeknek a funkciójáról, mit állítotok ki ezekben a terekben?
2024-et azzal indítottuk, hogy már megnyitottuk januárban a régészeti látványraktárat a Tímár Malom utcai raktárbázisunkon. A kiállítás abból a szempontból különleges a megközelítés módja, hiszen egy régészeti raktárbázison vannak kiállítva régészeti leletanyagok. Azon a régészeti raktárbázison ezekben a percekben is aktív régészeti munka folyik. A régészeti leletanyagnak három életfázisa van nagyjából. Amikor az első életfázis nagyjából ott tölti el a legtöbb időt, a földben. Ezt a leletanyagot a kollégáink kiássák, leltározzák, és beviszik egy épületbe, egy raktárba, és ezek után fog készülni belőlük kiállítás. Ez a régészeti látványraktár ezt a középső periódusba, a középső szegmensbe enged betekintést, amikor a régészeti leletanyag a raktárbázison pihen. Élményszerű, sajátos módszertani megközelítő foglalkozásainkat gyártottak hozzá múzeumpedagógus kollégákkal együtt a régészek. Ezen a bemutató helyen, ezen a régészeti látványraktáron 2700 vármegyéből származó leletanyag található, három főbb régészeti korszakhoz kapcsolódóan várják. Elsősorban iskolai csoportok részvételével, de felnőtteknek is tartunk benne programot. Volt már filmvetítésünk, úgynevezett raktársalgó programot is hirdettünk ide, már kettő alkalommal is. Emellett egy képtárat is avattunk. Képtár egyébként már volt itt a Herman Otto Múzeum főépületében, azonban egy hosszú-hosszú építkezési fázist tudtunk azzal lezárni, hogy saját képtárat avattunk itt a Herman Otto Múzeumban, kettő állandó képzőművészeti kiállítással, mely a Titkos és a Publikus, illetve a Miskolc Annó címeket viselik. A Titkos és a Publikus a Kövesi István és Petró Sándor műgyűjtők egymással több szempontból is párhuzamba állítható képzőművészeti gyűjteményét mutatja be. A tárlaton egyébként Lócz Károly, Permutter Izsák, Gulácsi, Abanovák, Szóbel, rengeteg-rengeteg mű tekinthető meg. A koncepció a Titkos és a Publikusnál az volt, hogy ugyebár Kövesi István és Petró Sándor nagyjából átfedésben álló, párhuzamba állítható karrierje, csak időben állítható párhuzamban kortársai voltak egymásnak, viszont nagyon-nagyon eltérő pályájuk volt. Petró Sándor többször is bemutatta még életében a gyűjteményét, és hirdette azt. Kövesi István ezzel szemben, erre utal majd a cím, hogy Titkos és Publikus. A Kövesi gyűjtemény 2013-ban látott napvilágot, amikor az NMB ezt megvásárolta. Akkor került egyébként egy rövid ideig a Miskolci Galéria Rákóczi házában is ki volt állítva, most pedig állandóan megtekinthető a Herman Otto Múzeum főépületében. A képtárunk kettőszintes, az emeleti kiállító térben a Miskolc Annó címet viselő tárlat látható. A Miskolc Annó anyaga gyűjtői tevékenység eredményeként állt össze. A műgyűjtő jelen esetben egyébként maga a Miskolci Múzeum, melynek az elhivatott munkatársai már a 20-as évektől kezdve évtizedeken át tervszerűen szerezték be a régi várost ábrázoló festményeket. Itt Leszi Andor múzeum igazgatót kell megemlítenem. A kiállítás, a Miskolc Annó című kiállításunk tulajdonképpen egy időutazás a két világháború közötti Miskolcra. A képzőművészeti alkotások városrészek szerinti elrendezésben kerültek bemutatásra. Ahogy belépünk, meglátjuk az avast, a népkertet, különböző szekciókra van osztva a tér, mind vizuálisan, mind hangban. Egy felfedező típusú kiállítási modellt követ egyébként. Itt is látható a Kis Lajos, Szeghalmi Bálint, Börtösödön, Gimes Lajos alkotásai egyébként.
A táborokra térjünk még vissza egy kicsit, van még szabad hely a táborokban?
Természetesen. A legtöbb tábornak május végén egyébként lejár a jelentkezési ideje, úgyhogy mind a Miskolci Galériát, illetve mind a Herman Otto Múzeum pedagógiai osztályát érdemes ezzel keresni minél előbb.
Nagyon szépen köszönöm, Levente, a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Polonka Iné Valcse Vivanovévával, a Verva Vert Alapítvány Borsodabaú-Zemplén vármegyei koordinátorával, majd Bernasconi Bús Katalinnal, a Szuperszum Alapítvány kuratóriumi elnökével, adásunk végén pedig Vas Leventével, a Herman Otto Múzeum sajtóreferensével beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.